A mi segítségünk és advent harmadik vasárnapi ünnepi istentiszteletünk megszentelése, megáldása legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretném mondani, hogy itt elől nagyon sok hely van, előre lehet jönni, le lehet ülni egészen bátran, és ha még kell, akkor székeket is tudunk kitenni. 226. dicséretünkkel kezdjük istentiszteletünket. 226. énekünk első verse így kezdődik. Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. Isten igére figyeljünk, amint megvan írva számunkra a Sámuel első könyvében, a Sámuel első könyvének a 14. részéből a 24-től 35-ig terjedő verseket olvasom. Az izraeliek már igen el voltak csigázva azon a napon, mert így eskedte meg Saul a népet. Átkozott az az ember, aki enni merészel estig, amit bosszút nem állok ellenségeimen. Ezért nem evett semmit a nép. Egyszer csak eljutottak egy erdőbe, ahol méz volt a földön. Amikor a hadinép az erdőbe ért, csak úgy folyt a méz, de senki nem emelte a kezét a szájához, mert félt a hadinép az eskü miatt. Jonatán azonban nem hallotta, hogy apja megeskedte a népet. Ezért kinyújtotta a kezében lévő botot, és belemártotta a végét a lépes mézbe. Kezével a szájához vitte, és mindjárt ragyogni kezdett a szeme. Ekkor megszólalt valaki a nép közül, és ezt mondta, apád szent esküt tétetett a néppel, hogy átkozott mindenki, aki ma enni mer. Mert olyan kimerült a nép. Ezért olyan kimerült a nép. Jonatán ezt felelte, Apám bajba viszi az országot. Nézzétek csak, hogy elkezdett ragyogni a szemem, mert egy kicsit megkóstoltam ezt a mézet. Hát még ha jót evett volna ma a nép az ellenségénél talált zsákmányból, ezért nem elég nagy a filiszteusok veresége. Azon a napon Mikmásztól Aljálónig verték a filiszteusokat, és a nép nagyon kimerült. Ezért a zsákmányra vetette magát a nép. Fogták a juhokat, marhákat, borjakat, és a földön vágták le, és vérrel ette a nép együtt a húst. Amikor jelentették Saulnak, hogy vétkezik a nép az Úr ellen, mert vérrel együtt eszi a húst, ezt mondta, bűnös mulasztást követtek el, gördítsetek ide hozzám egy nagy követ. Majd ezt mondta Saul, menjetek a nép közé, és mondjátok meg nekik, hogy hozza mindenki ide az ökrét, a juhát, itt vágjátok le, és itt tegyétek meg. Akkor nem vétkeztek majd az Úr ellen azzal, hogy vérrel együtt eszitek a húst. Elhozta tehát az egész nép, mindenki a maga ökrét, még azon az éjszakán, és ott vágták le. Saul ugyanis oltárt épített az Úrnak, ez volt az első oltár, amit az Úrnak épített. Kegyelem Istene, tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, befogadását, jöjjetek most, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az általunk ünnepelt advent időszakának a közepén járunk. Csak te látod, hogy meg tudtunk-e gyújtani egy gyertyát, és csendesen le tudtunk-e mellé ülni. Végig tudtuk-e gondolni mindazt, ami bennünk van, mindaz, ami kérdés, ami feszít, és gondolkoztunk-e azon, hogy vajon mitől fog ez megoldódni napokon belül. De lehet, hogy erre sem volt időnk. Sok a feladatunk, sok a küzdelmünk, sok harcunk van. Egyik jön a másik után. Az igéből is ezt halljuk, és az egész Bibliánk tele van ilyen küzdelmekkel. Mindig valamivel megküzdeni, megharcolni, és ha lehet, akkor győzni. Kimerültek és fáradtak vagyunk. Olyanok, akik várnánk arra, hogy valaki békességet ad, valaki megnyugtat minket, valaki kizökkent abból, amiben talán saját magunkat sodortuk bele. Így állunk meg most előtted, és így kérjük a segítségedet. Bár lenne valami, ami bennünket is egy kicsit megerősít, ragyogtatná a szemünket, visszaadná mindazt, amit elveszítettünk, amiben elfáradtunk, hogy legyen újra értelme ennek az egésznek. Így szeretnénk készülődni, így várjuk azt, ami az önerőnkből nem telik. Kérünk, hogy áld meg Isten tiszteletünket a te lelkeddel, a te igéddel, attól, hogy az eligazítson bennünket, abban felismerjük önmagunkat, és bele tudjunk kapaszkodni a te kegyelmedbe. Kérünk, hogy légy itt közöttünk, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket jelenléteddel. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 234. dicséretünk második és harmadik verseivel. 234. énekünk második és harmadik versét énekeljük. Jer világosság, ragyogj fel nekünk! Thank you. Sámuel első könyvének a 14. részéből a 29. verset olvasom, ebben számunkra így van megírva Isten igéje. Jonatán ezt felelte: apám bajba viszi az országot. Nézzétek csak, hogy elkezdett ragyogni a szemem, mert csak egy kicsit megkóstoltam ezt a mézet. Nyilván nagyon sokan furcsának találták az ige választást. Mai napra rendelt ószövetségi igénknek ez egy szakasza. Nem klasszikus adventi várakozásról szól, nem olyan, ami a karácsonyra úgy tűnik, hogy előkészít bennünket. És megmondom én is őszintén, sosem figyeltem fel erre a történetre a Bibliában. Az alaptörténet pedig nagyon jól párhuzamot húz a mostani valóságunkhoz, illetve a készülődésünkhöz. Mire végig gondoltam, hogy miről is van itt szó, úgy éreztem, hogy mégiscsak adventben vagyok, és ezt az üzenetet mégiscsak érdemes egy kicsit közösen végig gondoljuk. Az alaptörténet arról szól, hogy Saul, Izrael első királya, megpróbálja megerősíteni azt az országot, annak a határait, amit Isten jelölt ki a választott nép számára. Ez állandó harcokat jelentett. Mindig voltak ellenséges népek, akik vissza akarták foglalni azokat a területeket, amelyeket az Isten népe foglalt el Kánaán földjén. És ez azt jelentette, hogy ő járta körbe a határvidéket, és örökösen csatáról csatába indult. Teljesen elfáradt már a hadsereg, elfáradtak a katonái, kimerültek, ő pedig hajtotta őket tovább keményen. Úgy gondolta, hogy ez valami szent cél, ez valami olyasmi, amit még talán meg kell támogatni valamiféle fogadalomtétellel is, és az egyik harcból a másikból úgy vitte a katonáit, hogy még enni sem adott nekik, nem hagyott erre időt sem, mert küzdeni kellett, mert el kellett érni a célt. És aztán az egyik pillanatban, amikor a katonák odáig jutnak el, hogy a végső kimerülés határán vannak, és amikor már feszíti őket az, hogy semmit az ő igényeik szerint nem elégítettek ki, akkor úgy a dolog robban. És egy hatalmas nagy mészárlás következik, ahol állatokat vágnak le, és vérben tocsog már mindenki, és eszik, és falják őket, és próbálják mindazt, ami eddig űr volt bennük, és vágyakozás azonnal kitölteni. Gondolom, hogy sokan már értik, hogy hol érzem a párhuzamot. A történetnek meg van egy másik szála, ahol Saulnak a fia, Jonatán nem hall erről a furcsa esküvésről, erről az egész értelmetlen dologról, és ő amikor megy át az erdőn, a lépes mézér lenyúl, amelyet a vadméhek gyűjtöttek össze, valószínűleg egy olyan időszak volt, amikor rengeteg ilyen volt az erdőben, egy kicsit megkóstolta, és attól ragyogni kezdett a szeme, és erőre kapott, és már is volt mivel küzdenie. Valahol úgy érzem, hogy az advent időszakát kétféleképpen lehet megélni. Úgy is, mint akik eddig mindentől el voltak tiltva. Úgy is, mint akik eddig mindig megmondtuk a másiknak, hogy most erre nincs időnk. Most ez nem fér be a keretbe. Most erre nem tudunk költeni. Most ez nem aktuális. Hányszor így figyelmeztettük egymást egész évben? Családban, baráti körben, így dolgoztunk a munkahelyen. Mi az, ami belefér a költségvetésünkbe, mi az, ami belefér abba a rohanásba, amit mi életnek nevezünk, és állandóan valamitől távol tartottuk önmagunkat és azokat is, akik mellettünk vannak. Vajon meddig lehet ezt így csinálni? Egy kicsit körülnéz az ember a saját családjába, akkor azonnal felismeri azokat a pontokat, ahol ott igények voltak. És én az igényeket semmibe vettem. Kellettem volna, hogy ott legyek, de nem voltam ott. Kellett volna az, hogy megosszak egy-két gondolatot a másikkal, hogy leüljünk egy-egy beszélgetni, és el kellett menni mellette, mert sosem volt erre idő, sosem volt türelmünk hozzá, mindig volt valami fontosabb, egy építkezés, valaminek a megoldása. Hányszor kellett volna csak úgy látogatni a másikat, de nem jutottam el hozzá, zavart is a gondolat. és meg lehet vizsgálni a kapcsolatainkat is. Mire várt a társam, mire várt a férjem, mire várt a gyermekem, mire várt a feleségem, mire várt a szomszédom, és mind úgy elmaradoztak, mert volt egy szent cél, és addig senki nem ehet, amíg azt el nem érjük. És ebből született meg egy hatalmas nagy vágyakozás, egy olyan igény, amit már nem is olyan egyszerű kielégíteni, amiben talán még a hit dolgait is bele lehet tenni. Hányszor hirdeti így az Isten evangéliumát az egyház, a gyülekezet, a lelkész, hogy csak túl kell élni ezeket a nehézségeket, majd aztán vár ránk a gazdag Isten országa. Nem baj, ha nyomorult az életünk, ezen túl leszünk. Majd a nehézségeket az Isten valahogy megoldja, úgy, hogy éppen meglegyünk, aztán kárpótol mindent az, amit majd az Istennél kapunk. És úgy meg is keseredik ebben, úgy a lelkünk is, a szívünk is. Az imádságaink is megfáradnak. Minek mondjam el, ha az Isten úgysem ezzel foglalkozik, ezzel a földi élettel, hanem majd azzal a mennyei valósággal, ami nagyon szép, nagyon jó, csak hát éppen nagyon messze van még tőlem. És az ember itt is úgy megéhezik. És ilyenkor jönnek azok a nagy alkalmak, amikor azt gondoljuk, hogy na most akkor lehetne pótolni, most már úgyse bírnánk tovább. Legyen ez egy karácsony, egy nagy ünnep, ahol az ember azonnal töltekezni akar, és itt jutunk el a történetnek azon részéhez, ahol már nem lehet feszíteni tovább a húrt, és ezek az emberek az utolsó harc után mindazt, amit zsákmányoltak, kard élre hányják, és elkezdik megenni. És tényleg úgy van, hogy akik eddig távol voltak tartva mindentől, azok most nagyon nagy igénnyel lépnek fel. És vajon ez az igény, ez betölthető-e néhány nappal? Betölthető-e úgy, hogy abból az emberek számára valódi megelégedés lehessen? És akkor jön egy ember, aki nincs jelen, ragyogó szemekkel. Amikor már mindenki farkaséhes, és mindenkinek forognak a szemei, akkor ő nyugodtan úgy beletekint ennek az egész valóságába is, és teljesen független tud maradni tőle. Jonatán, aki evett a mézből, aki nem éhezett ki annyira, hogy olyan dolgot kövessen el, ami az Isten előtt már a végén bűnnek számít. Mert ezt maga Saul is felismeri. Ti vétkeztek most, ilyet nem szabad csinálni, húst esztek vérrel, most már semmi nem számít. Csak azért, mert most van itt a zsákmány ideje. Eszembe jutott, hogy mivel vádolták Jézust. Azt mondták neki a farizeusok, képmutató emberek, hogy de falánk és részeges ember vagy. Mert mindenki ez asztalhoz ülsz, beszélgetsz velük, eztek, isztok, hát milyen élet az ilyen? Hát ti így készültök az Isten országára? Ez neked a tanítás? És Jézus azt mondta, hogy de hát én azért jöttem, hogy ők bővölködjenek. Nem csak majd a végén, hanem most akarom megosztani magamat ővelük. A gondolataimat, a segítségemet, a gyógyításomat. Miért venném el ezt tőlük? Olyan ez, mint a méz a történetben, amire rá lehet találni, amitől az embernek a szeme újra ragyogni kezd, ami megúv engem attól, hogy kiszolgáltatottá váljak akkor, amikor ott van a helyzet, hogy a zsákmány az enyém lehessen. És Jézust ezzel megítélik, és nem akarják megérteni, hogy pedig az embernek a mindennapi kenyér kell. Nekünk is a mindennapi advent kell, a mindennapi Istennel való találkozás, nem a felfújt ünnepek, nem azok a nagy csodák, amelyek egyszer-egyszer berobbannak az életünkbe, hanem tényleg az, ami valóságosan végig kísér engem, ami ragyogóvá teszi a szememet, akkor is, amikor a hadjáratokat járom. És nem enged el odáig, hogy valami olyasmibe vegyek részt, amire az Isten azt mondja, hogy én ezt nem így akartam, nem így képzeltem. És mi is csak benne vagyunk, mégiscsak benne vagyunk ebben a kizsákmányolásban, mi is kizsákmányolunk, és bennünket is kizsákmányolnak. És ennek az ünnepnek ezt a pótlólagos voltát, ezt nem tudjuk mi se kikerülni. Mert nem adtunk naponként mézet azoknak, akiknek erre szüksége lett volna. Nem adtam azt, amire szüksége lett volna a családomnak naponként, a társamnak, a gyermekemnek, a szomszédomnak. És azt érzem is, hogy ők is már eljutottak odáig, hogy ez a végső határ. Ilyenkor jönnek a gyors ajándékok, ilyenkor jönnek a nagy ünnepek, ilyenkor jön az, hogy de én szeretlek téged. Kevés ez, mert bűnre visz bennünket. Saul észreveszi, és azt mondja, hogy gyerekek, ezt így nem lehet. Hozzátok ide, felállítok egy nagy követ, és legyen ez inkább akkor egy áldozattá az Isten szín előtt. Egy kicsit úgy érzem, mintha az egész bűnt az ember megpróbálná leönteni valami szent dologgal. Egy kicsit megkeresztelni azt a pogánnyá lett szokást már, ami mégsem hordozza tartalmilag azt, amit az Isten elgondolt. Ezek olyan kemény dolgok, de úgy benne van. Mindabban, amit megélünk. A szeretet ünnepévé neveztük el ezt a valamit, amiben mi így küzdünk, így kiéhezve megérkezünk, így kiéhezve oda juttatunk másokat, mert ne csak önmagunkról beszéljünk, hogy mi vagyunk éhesek, hanem azok is, akiket mi éheztettünk eddig. És itt találkozunk azzal a nagy üzenettel, ami igazából adventi üzenet is a számunkra, hogy nem muszáj még eddig elmenni. Hogy lehet kérni az Istentől azt, hogy ő naponként segítsen megélni nekem azt, ami a vele való közösségnek az öröme, az ajándéka. Ahol nem vagyok megtiltva attól, hogy lenyúljak valamiért, amit az Isten ajándékba adott, hiszen az Isten minden adománya jó, ha azzal jól tudnak élni. Nem kell úgy megtartóztató életet élni, hogy aztán a végén minket az bűnre vigyen. De az Isten lelkének a vezetésével naponként meg lehet találni az erőforrásoknak azokat, az eszközeit, amelyek fontosak nekünk. Hát persze, hogy az Isten azt gondolja, hogy nekem fontos egy asztalnál ülni azzal, akit szeretek. Persze, hogy az Isten jónak találja azt, hogy én megajándékozok valakit, akár egy tárgyi ajándékkal, mert tudom, hogy ennek örül. Hát persze, hogy nagy ajándék az, hogy a gyermekemet ölbe vehetem. Itt az a kérdés, hogy mennyire vagyok bölcs, hogy a mindennapjaimat fel tudjam használni ezeknek az ajándékoknak az átvételére és az átadására. Nem kell ezt összegyűjteni egy-egy alkalomra, hanem ez minden nap a miénk lehet. Ez a kétségbeesett próbálkozás, hogy egy kicsit megszépíteni azt, ami már ennyire ösztönszerűen jön az emberből, hogy már a vágynak nem lehet határt szabni, ez elkerülhető akkor, hogyha az ember rendszeresen él az Isten ajándékaival, az Isten igéjével is. Nem elég nekünk a nagy ünnepeken hallani az Isten szavát. Nem elég nekünk a nagy ünnepen találkozni azzal, hogy Jézus mit tett az emberért, és mit tett érettem. Nekem az naponként kell, hogy az én szemeimnek a ragyogása az így meg tudjon maradni. Mit mond Jonatán? Csak egy kicsit megkóstoltam. Még csak jól sem laktam vele, mégis elég volt mindahhoz, amire nekem erőt kellett gyűjtenem, hogy én tovább menjek, hogy én folytassam a harcaimat, hogy azért a nagy küzdelemért, aminek a végén tényleg ott van az, a nagy csoda, amit az Isten ki is tűzött, hogy nekem is legyen helyem az Isten országába, odáig el tudjak jutni, és az az enyém lehessen. Nézzétek csak, hogy kezdett ragyogni a szemem, mert csak egy kicsit megkóstoltam ezt a mézet. Aki csak egy kicsit belekóstol abba, hogy az Isten mennyi mindent szeretne nekünk adni, hogy milyen nagy az ő irgalmassága, hogy milyen nagy az ő szeretete naponként, az nem is tudja magát megtartóztatni utána ettől. Annak szüksége lesz, annak igénye lesz az, hogy ezzel naponként élhessen. És olyan nagy dolog felszabadultan úgy megérkezni az ünnepbe, ahol az embert már nem kötik a saját ösztönei, az ösztönvágyai, nem köti a lelkiismeret furdalása, hogy mit hogyan kell jóvá tenni, nem köti az illedelmesség, nem köti az, hogy most kell pótolnom valamit, hanem szabaddá leszek arra, hogy ragyogjon a szemem a másik ugyanolyan ragyogó szemébe beletekintsek, és azt tudjam mondani az Istennek, hogy köszönöm, hogy végigvezettél ezen az esztendőn keresztül is, a harcaimban is velem voltál, a betegségemben is, a koporsómnál, mindennél, ott, ahol szükségem volt rád. Amikor most elcsendesedünk, és próbálunk lélekben készülődni továbbra is erre a nagy ünnepre, akkor kérjük Istentől azt, hogy adjon nekünk bátorságot. Minden megszabott szabály ellenére egy kicsit lenyúlni, és magunkhoz venni azt, ami az Istené, ami belőle való, hogy az bennünket eltöltsön, az bennünket kiigazítson, helyre rakjon, és úgy tudjunk megérkezni az ünnephez, hogy ott már nem feszít bennünket semmi. Az csendes tud lenni a maga örömével és békességével. Imádkozzunk! Jöjjetek fennállva, imádkozzunk. Urunk Istenünk, muszáj most ilyen keményen megfogalmazzuk önmagunkkal szemben. Sokszor böjtöt hirdető és böjtölő képmutató farizeusok vagyunk, akik nem akarunk engedni a másik kérésének, akik nem akarunk tudomást venni arról, hogy mire lenne szükség, akik olyan elvakultan tudnak egy-egy célt kitűzni maguk elé, és nem számít, hogy másközben mit érez és mit gondol. Amikor persze velünk teszik, akkor azonnal rossz ez az érzés. Akkor bennünk is feltámad egy hatalmas nagy vágyakozás, egy éhség, valami iránt, ami nem lehet a miénk, amitől meg vagyunk fosztva. Ezekkel a szűkölködéseinkkel tengődünk és érjük az életünket. És amikor odalépünk telléd és felkínálsz valami hihetetlen nagy gazdagságot, azt sem gondolnánk, hogy ez a miénk lehet. Annyira távol vagyunk tőle, hogy nem hiszünk a szemünknek és nem hiszünk a fülünknek sem. Köszönjük, hogy mégis meg akarsz bennünket közelíteni az ajándékaiddal. Nem úgy egyszerre ránk öntve, hogy mi azt ne tudjuk felfogni, és annak a nagyságát ne ismerhessnénk fel, hanem apronként ott van, naponként az életünkben. És ha oda teszed, akkor adj nekünk bátorságot, hogy azt elvegyük, és azzal jól tudjunk élni. Hogy ragyogó szemmel tudjunk téged dicsérni, aki vezetsz bennünket, megerősítesz, meggyógyítasz, aki adod az életnek azt a csodáját, amelyet nem adtál volna akkor, hogyha egyszerűen csupán az Isten országára alkottál volna bennünket. Köszönjük, hogy adventben így készülődhetünk. Annyira szeretnénk elkerülni azt, amit aztán oly sokszor meg is élünk mégis, hogy egy hatalmas nagy zsákmányra ugrás az egész ünnepünk. Valami olyasmi, ahol hirtelen akarunk feltöltekezni mindennel. Csendes készülődést ad nekünk, amely mégis örömteli és vidám, ahol lehet nevetni, ahol jó egymásra mosolyogni, ahol lehet az egymás közelségében boldogan ünnepelni. Köszönjük, hogy erre hívsz bennünket, és köszönjük, hogy ehhez adott számunkra mindennapi útravalót a te igédben, a mindennapi kenyeret, amely a testnek szükséges. Így készítesz bennünket járni az utunkat és harcainkat. Köszönjük, hogy eléd vihetjük a betegeinket, akiknek remélhetjük a földi gyógyulását is. Eléd visszük a szomorkodóinkat is, akik most már megbizonyosodhatnak arról, hogy ennek a földi életnek van folytatása te nálad, hogy az örökké valóságban valóban kiteljesedik a mi életünk. Így imádkozunk azokért, akik emlékeznek, akik szomorkodnak, akik régmúlt karácsonyokon merengenek még, és akik úgy készülnek ünnepelni, hogy most már valaki hiányozni fog közülük. Te töltsd be az ő lelküket is békességgel. Kérünk ezért a kis gyülekezetért is, hadd, hogy növekedni tudjunk a hitben, és hogy ragyogjon a mi szemünk akkor, amikor rólad beszélünk. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozásra. Az adakozással kapcsolatban hirdettem még ezen a mai vasárnapon utoljára, hogy a gyermekek karácsonyára is gyűjtünk adományokat, ezt a persejbe is el lehet helyezni, vagy a lelkészi hivatalba is be lehet fizetni. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetben, hogy az elmúlt héten utolsó földi búcsút vettünk Gudics Ferencné 91 éves testvérünktől, valamint Nagypál Imréné 84 éves testvérünktől. Imádságban azt kértük, hogy a nagy kegyelmű Isten az ő vigasztalásával legyen ott mindazok mellett, akik ráemlékeznek, rágondolnak. Nagypál Imréné egyébként gyülekezetünknek most is ebben az időszakban is presbitere volt. Ida nénit nagyon sokan ismertük, szerettük itt a gyülekezetben. A gyülekezet is emlékezik rá, és kérjük, hogy az Isten a mi emlékünket is őrizze meg a szívünkben. Hirdetem, hogy az elmúlt héten presbiteri gyűlést tartottunk, és a presbiteri gyűlésen a választók névjegyzékét összeállítottuk, amit a lelkészi hivatalban meg lehet akár személyesen is tekinteni. A választók névjegyzékéről azt kell tudni, hogy ez a gyülekezet azon tagjainak névsora, akik a gyülekezetet adományaikkal rendszeresen fenntartják, a gyülekezet alkalmain részt vesznek, és a gyülekezethez tartozónak vallják magukat. Ők azok egyébként, akik a gyülekezet életében, ha valamilyen változás vagy döntéshozatal szükséges, akkor szavazati joggal rendelkeznek. Így történt ez most a presbiter választáskor. Tehát a jövő esztendőre szóló névjegyzék elkészült, ha valaki szeretné megtekinteni, a lelkész hivatalban lehet. Szeretném hirdetni, hogy ma délután 4 órától a gyülekezeti házunkban adventi délutánt szervezünk a hittanos gyermekeink és szüleik számára. Ez az adventi délután egy játékos délután, ahol együtt vagyunk, egy kicsit az adventet közösen próbáljuk megélni. Szeretettel várjuk erre a hittanos gyermekeinket, és természetesen a szülőket is. Hirdetem, hogy jövő vasárnap délután 5 órakor tartjuk a gyülekezet karácsonyi ünnepélyét. Ezt gyermekek karácsonyának is nevezzük, de téves ez a megnevezés. Felnőtteket is várunk természetesen erre az alkalomra. Ez a gyülekezet közös karácsonyi ünnepélye. Színdarabbal, gyerekeknek szóló műsorral, illetve a gyerekeknek is a szereplésével. Jövő vasárnap délután 5 órakor szeretettel hívunk és várunk erre mindenkit. Végezetül hirdetem, hogy a bibliaolvasó kalauzt, a Calvin kalendáriumot, a fali naptárt, a jövő esztendőre itt a kiáratnál meg lehet vásárolni, meg lehet szerezni, illetve a reformátusok lapját is. Isten tiszteletünket fejezzük be a 470. dicséretünk éneklésével, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. 470. dicséretünk első és második versét énekeljük. Úr Jézus, nézz le rám! Thank you.